Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eddig is velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be. A tájházat néprajzi gyűjtemények mintakincsek panelbe. Következő előadó Dunát István, ő a Havattői Tájháznak az egyik alapítója.
Üdvözlöm a hallgatókat! Dunát István vagyok, a Havattői Tájház egyik alapítója. Azért mondom egyik alapítója, mert ez nem egy egyéni munka volt, itt sokan dolgoztunk ezen. Kezdetben kicsit arról szeretnék, hogy miről szeretnék beszélni, hogy hogyan jött létre a Havattői Tájház, hogyan lett szerves része ez a helyi közösségnek, és a közösségnek hogyan segített a fejlődésében, hogyan mondtuk be a gyerekeket a tájháznak a tevékenységében, és hogyan tegyünk élményé egy tájháznak a bemutatását. Azon kívül hogy van kapcsolódási pontja John Lennonnak és Havattőhöz, vagy hogyan a vásárhelyi zenei életnek hogyan kapcsolódása Havattőhöz. Erről szeretnék röviden beszélni. Hát kezdésben azt szeretnék egy érdekes dolgot szeretnék elmesélni, azt, hogy milyen hatások voltak gyerekkoromban, hogy miért is kezdtem én el gyűjteni. Megszálló gyűjtő vagyok, és ez hobbim, nem ebből élek, de nagyon szeretem csinálni ezt. Egy öreg dédnapáim kulák voltak, és a padláson nagyon sokat szerettem kutatni, egy titkos ládába találtam ott egy érdekes képet. Ennek volt egy gyönyörű rámája, és a dédmama mindig mondta, hogy István, a rámát soha leveszett. Hát én abban a percben, amikor ők első nap elmentek, valahova leszettem, és kiterült, hogy miért ez az átkosban volt. Itt van Ferenc Jóskának a képe, és alul az Osztrák Magyar Monarchia, ezért őket a Dunadeltában sőtben esett, ezt ott beküldték volna. Ez nagyon is érződött, mert itt van az a kép a dédszüleimről, akik azért csinálták ezt a képet, mert lehet, azt mondta a dédtata, hogy lehet, hogy ez az utolsó találkozása a családnak, mert tudta, hogy már a listán van, hogy oda leküldjék. Hát ilyen hatások, vagy másik hatásom később az 5-8-ban történt, mikor Balázsi Dénes tanár, román tanárom Székely Szentlélekem már a kommunizmusban egy nagyon szép tájházat alapított, és én sokat dolgoztam benne, és mindig úgy leülve a sarokba, amikor ő kiment, elviláztam, hogy milyen gyönyörű munkát csinált, és milyen jó lenne valamikor csinálni egy ilyen gyűjteményt. Ez mai nap sikerült, mert a 2000-es évek elejétől kezdtem gyűjtögetni a tárgyakat, olyan más megfontolás az volt, hogy kezdtem látni, hogy a mindennapi életből ezek a tárgyak kikopnak. Főleg aztán, amikor kicsit nyugatra mentem, akkor láttam, hogy ott nem is ismerik azokat a tárgyakat, amit én minden nap használok még mindig. Ez nekem azt sugallta, hogy ezeket nem szabad hagyni veszni. Azóta kezdtem gyűjteni a régi fényképeket, a régi tárgyakat. Szerintem haladt, már nincs is olyan kis, olyan padlás, olyan pince, amelyikben ne jártam volna, mindig pokálos volt a fejem. Az volt az elképzelés, hogy majd így rendezünk be egy szobát, nőttek a gyerekek, akik itt vannak, és nem nagyon volt hely, ezért a feleségemnek volt egy olyan jó ötlete, hogy hadd mutassuk meg a nagyközönségnek, és akkor a kis iskolának az egyik termét elkértük a helyi tanástól, a feleségem ott tanított, és berendeztük. Ez volt a kezdő lépés, mikor kezdtek az emberek bejönni, látogatni, felajánlgatni a tárgyaikat. Ez ennek zárójelben volt egy kicsi rossz része is. Azt a kis részt nem a feleségem, hanem én kellett takarítsam, tisztán tartsam. Hát ez nekem kemény volt. És a gyűjtési folyamat azután lett igazán, akkor lendült be igazán, mikor ilyen beszélgetések alatt, mikor látogató bejött és bemutattam nekik ezt a kis kiállítást, mert akkor csak az volt, hogy jó lenne csinálni egy helyi kulturális egyesületet, és azon keretén belül működni. Nagyon sok estében nyúló beszélgetéseim volt a dr. Kinda István néprajzkutatóval, aki nagyon sokat segített szakmailag, régi jó barátok vagyunk, és a szülei pont havattőiek is, ezért sokszor találkoztam vele, meg aki nagyon sokat nekem, vagyis segített egy-egy beszélgetés, akkor kinyitotta a szemléletem, egy kicsit irányítgatott a Pozsony tanár úrót, aki sokat segített. Egy kicsit akkor a következő lépésben bemutatnám, hogy ez a kiállítás milyen, hogy lett szerves része a helyi közösségnek. Megalakul a Prohavató Egyesület.
Látszik valamiért a kivetítőn.
Én nem ügyettem tovább. Megalakult a Prohavató Egyesület, és akkor úgy felgyorsultak a dolgok. A Konc és a Farkas családdal alapítottuk meg. Utána ilyen sírkömentő palánkák lettek, tudni illik, havattunk még arról híres, hogy homokkőben faragott sírkövei vannak, ami nagyon gyönyörűek. Pont Vargyasi úrral is készítettünk egy jó kis filmet, aki itt van közöttünk erről. Valami 9 kaláka volt, 421 sírkövet sikerült kiemelni a földből, ebből a helyi emberek jöttek és segítettek. Ez segített, ennek szinte akkora értéke volt, hogy az emberek együtt beszélgettek és tovább léptünk, mint az, hogy kiemeltük a sírköveket. Ezek a beszélgetések sokszor nagyon jó dologra vezetnek. De nem is akarok itt nagyon leragadni, megmutatok egy-két érdekesebb sírkövet. Ezt úgy találtuk meg, hogy a föld alatt egy jó fél méterre vízszintes helyre lépcsőnek volt használva, lefordítva. Hogyan mondtuk be a gyerekeket? Hát vittük a saját gyerekeinket. Akkor hozta a szomszéd is a gyerekét. Ez spontán alakult ki, ez nem is volt úgy, hogy nem összeültünk, tartottunk egy szakmai előadást, hogy mit csináljunk a gyerekeket, hogy fogjuk belevonni, hanem jött ez úgy beindul. Ebben tényleg nagy segítségek voltak a helyi pedagógusok is, akik öntudatosan, meg utána aztán felgyorsultak az események, megtartottuk a költészet napját, a gyermekekkel foglalkoztunk tudatosabban, belga önkénteseket fogadtuk, akik segítettek a sírkömentésekbe, holland kapcsolataik voltak, ebben nagyon többször kirándulásra mentünk együtt, rendszeresé vált az idősek köszöntése. Na, itt vett részt a itt lévő cseke család, aki önkéntesen ő is sokszor részt vett az ilyen programokban. Azelőtt én nem is tudok, hava től létezett volna ilyen, hogy kaláka, ez a szó már szerintem azelőtt 50 év nem is hallottak az emberek róla. Gyermeknapokat, kirándulásokat, szemináriumokat szerveztünk, pont a Krízanéprazi Társasághoz voltunk, akkor időszakos kiállításokat rendeztünk. Mindig megünnepeltük a március 15-ét, majd ilyen restaurátor távolt is szerveztünk, ahol próbáltunk egy-két követ rendbe rakni. Ez egyik nagyon gyönyörű kövünk az életfával, meg a csodaszarvasról. Ebből sikerült egy jó kiadványt is összehozni. A Prohavató Egyesület Kinda István segítségével a homokkőbe faragott múltat, amiben gyönyörű kis sírkövek vannak megjelenítve. Ez a restaurátor tábor folyamatában. Akkor nemzetközi szemináriumot szerveztünk. Majd 16-ban a helyi tanács felajánlotta, hogy ennek a gyűjteménynek épít egy helyiséget. Itt van a helyiség, a tematikus, a három részre tagolódik ez a kis rész. Egyik a 19. században hogyan nézhetett ki Havattőn egy gazdagabb család, ez jellegzetesen egy zsidó családnak a bútora, meg itt egy egyszerű ember hogyan élt Havattőn, és próbáltuk ott bemutatni. Ez pont a bemutatókor készült, azért van egy gőzölgő kis puliszka, amit Pozsony tanárban megkóstolt, és mondta, hogy sótalan. Na, hát szúrtuk el a kiáj. A megnyitó, vannak érdekes tárgyaink, egy párat be is mutatok belőle. Egy 48-as sarkantyú, állítólag tárgyilag ez az egyik legrégebbi. Meg itt tovább lépve azt szeretném egy kicsit tagolni, hogy hogyan tudjuk kicsit élményé tenni a múzeum látogatást. Én úgy látom, hogy ide bele kell adjad a szíved, lelket. Rá kell hangolódj a látogatóra. Meg szoktam kérdezni, hogy milyen kapcsolata van havatőhöz, mert akkor nagyon sok tárgyat be tudok én mutatni úgy, hogy hagyom a látogató megfogja. És hogy miért hagyom magán gyűjteni, tudom, hogy szakmailag ez nem szabadna, de itt van az érzelmi kapcsolata, amiről tetszett akár beszélni, hogy hogy ne hagyjam, megfogja egy olyan tárgyat, mikor bejön egy velem egyidős, akár egy velem egyidős emberi, és megfoghassa a nagyanyának a bevető lapátját. Az egy olyan dolog, amivel dolgozott éveken keresztül. Én megengedem ezt. Ezen is egy dolog, amire kicsit van élményi lehet tenni. Vagy itt van egy amerikai fogságban levő havat, a embernek a ruhája. Hát ezt sokszor hagytam, hogy fel is vegyem. Ha olyan cingár, mint én, akkor jól is áll. Vagy a gyerekeknek főleg nagyon engedjük azt, hogy megfogják, megnézzék a régi pénzeket. Azért hagyom ezt megfogjak, hogy egy kicsit lássa, egy kicsit érezze azt, hogy ugye azt a pénznek az értékét is próbáljuk megmagyarázni. Ez mindig az első kérdés, hogy az a mai pénzön mennyit jelenthet, ugye az oszták magyar monarchia idején volt a legnagyobb infláció, meg ezt azáltal meg tudja érteni egy kicsit ezt a részét is. Vagy van egy olyan érdekes tárgyunk, a havatői híre zenénő papu. Ennek az a lényeg, a székely levegényességet mutatná be. Ez úgy működött, ez volt fenn a galambúzban, és egy vasszerkezetes papu a havatői bácsinak csinálta a bedei komája, ott áll a kapu, havatői kettőt csinál, egyet magának, egyet a komájára, és ahogy kintotta, egy par végig suhant rajta, és egy ismert zenei motívumot adott elő. Hát azért szerelték le, mert a tulajdonos megmondta, a gyerekek azzal játszottak, hogy nyitogatták a kaput, és pluszba a galambúzból kijött ez a kis bábú. Hát én azt mondom, ez pont azt mutatta meg, hogy az elődeink egy nagyon okos, talpra esett, nagyon gondolkodó, ügyes emberek voltak. Ez is volna az üzenete a Havatői Múzeumnak, hogy a világ nem belünk kezdődött. Ezt így látom, hogy ez egy fontos. Vagy, és minden tárgynak van egy sztoria, ez a másik. Minden tárgy valamiért, vagy a gyűjtésileg akár volt egy sztori, hát ezt a tárgyat pontosan azért hoztam, mert ezt a kitüntetést, mert ezt akkor mentettem meg, mikor a kemencébe be volt rakva, és begyújtás előtt. Én sajnáltam volna, hogy ez eltűnjön, és ennek van egy következő lépése. Tizen évvel ezelőtt egy 91 éves nénike bejött, meglátta ezt az elismerő oklevelet, és azt mondta, na én megmondom, ez hol történt, hol volt kiállítva Budapesten. És mondom, hogy honnan? Szóval, és nekem elmesélte az a 94 éves nénike, hogy ő cseléd volt Budapesten, kikönyörkölt az ablakon a Gellért téren, és alul látja, hogy az Izsák Gyula bácsi, a falus társa ott van a saját állataival, és így lekiáltott, hogy Gyula, mit csinálsz Budapesten? És ő pedig nézett felfelé, hogy életi lakót legelőször Budapesten, nem is gondolta volna, hogy valaki ismerheti, nagy ártatlanul ki volt írva, két szép tehenyéves, valaki kiszólít, hogy Gyula, mit csinálsz a Budapesten. Na így tudtam meg, hogy ez az elismerő oklevelet, vagyis ez az állatai ott voltak kiállítva a Gellért téren. Úgyhogy mindennek egy abszolút egy kicsi kanálnak is van egy sztória a Havatői Múzeumban. És innen is látom, hogy így lehet élményé tenni, hogy ezeket akár elmesélve, és főleg akinek van egy kicsi kapcsolódása is havatőz, az az ember még más hatással éli ezt meg. Vagy hogyan mentette meg egy havatő embernek az életét ez a kulacs? Hát úgy, hogy itt lógott és a golyónyom itt van. Ez nagyon egyszerű. Ezért is egy friss látogatásról egy kétperces filmet, hogyha megengednek.
Kisküküllő menti utazásunk legkeletebbi állomása a Havat-patak torkolatánál fekvő piciny havattő. A 2010-ben megnyílt néprajzi és helytörténeti gyűjtemény különleges tárgyait évtizedek óta töretlen lelkesedéssel gyűjti össze a közösség tagjaitól Donát István.
A Avatői Tájház három része tagolódik, tematikusan van felépítve. Ez a része, ahol így most vagyunk, hogyan élhetett az 1900-as évek elején egy gazdagabb család különlegességei, hogy Avatői ember hogy menekült meg az első világháborúba egy érdekes módon, a kulacsa itt lógott, és a golyó nem belé, hanem a kulacsba fúródott, és így sikerült megmaradjon. Vagy mivel a sírkőfaragásról vagyunk híresek, sírkőfaragó családok léteztek itt, utolsó pillanatban halál előtt egy pár hónappal sikerült egy utolsó leszármazottól megkapni ezt a port, a híres sírkőfaragó Mennyhártnak volt a pohara, azt írta olyan rajta, hogy Istenáld meg a magyar. Ez egy igazi havatői erekének is lehetne nevezni. Az osztrák-magyar monarchiába harcoló emberkének a kis dögcédulája, azt jelenti, hogy már akkor is voltak. Itt németül írja, hogy hol szolgált, mi ellen van beoltva, és kit kell értesíteni, hogyha nem éli túl. Pont az én dédnagyapámnak volt ott a neve, akit kellett értesíteni, és azért került haza, mert hazajött. És megtaláltuk a jó pár évig a földbe hányogó kis pisztolyát. Ez kb. Úgy az én számításom szerint 50 évet a földbe volt, vagy amerikai fogságban levő havatai embernek a ruhája. Hát egy nagyon jó anyag, amit sikerült meg is mentenie, és lehet még a te életed is, ugye, hogy nagyjából egy érdemes megnézni, talán, hogy imitáljam a madrágot? Szerintem még jól is áll.
Itt minden egyes tárgynak lelke, külön története van. Így fonódik össze Donát István tolmácsolásában a múlt a jövendővel.
Ugye, még egy tárgyból beszélünk csak röviden. Sikerült megmentetni a naplókat 1889-től született havatai embereknek. Sokszor olyan is van, hogy felhívnak valahonnan, meg tud nézni itt a tárnak a jegyét, talán milyen tanuló. Hát van, vagy 40 naplót, van mit nyálazni. Amiért még érdekesség, az ablakot, ha becsukjuk, akkor azt is lehet mondani, hogy a észrevételeknél ugye a tanító írta olyant, hogy ruhátlan cigány, vagy meghalt, vagy szolgálni ment. Ennél a diáknál azt írta egy szóval, hogy hülye. És igen, úgy érzem, hogy tényleg meg kell kapni a látogatóval a kapcsolódási pontokat. Nem hiába, hogy erdélyi emberről van a kapcsolódás, a barabásféle kapcsolódási elmélet. És összegezésként azt látom egy kicsit, hogy elég sok helyen van gyűjtemény, de sok helyen nincsen élet benne. Én az, lehet, hogy nem sikerült teljesen elérni, de azt szeretném, hogy elérni ezzel a tájházzal, hogy élet legyen benne. Úgy látom, hogy ebben a pillanatban szuszok, de nem lélegzik rendesen, ahogy kell. Ezért még egy sok tennivaló van, és ez a sok tennivaló úgy lehet elérni, hogyha össze tudunk fogni több embert, tevékeny embert, aki ezért a célért akarna tenni. Úgy látom, hogy a múzeum alapításának egyik fő fontossága az volt, hogy a helyi identitásnak a megőrzésébe. A múzeum sok színteret is ad, eseményeknek a színterét is, és így megismeri a helyi közösség a múltját és a jelenjét. Én mindig úgy szoktam feltenni magamba ezt a kérdést, hogy teszek-e olyan dolgot, amivel a társadalmunk, amivel a helyi közösségünk egy kicsit előre halad. Hiába értem-e azt a kicsi, azt az egész kicsi világító test tudok-e lenni ebben a nagy sötétségben, vagy nem. Szerintem akkor van igazán értelme, hogyha egy picit azért egy pluszot hozzá tudok tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Thank you. Igen. Kihagytam két rövid momenton, John Lennonnak milyen kapcsolata van Havattővel. Hát olyan kapcsolata, hogy Havattői Sámuel, ez a név, hogyha beírjuk interneten, pont Szentendrén lakó Havattői Sámuel, az édesapja a Havattői származású, és 20 évig John Lennonnal élt. Volt állam a múzeumban, lesz egy busz megáll pont előttem, ő száll le, legelőször azért egy pár levelet váltottunk, és mondom, szervusz, Havattői Sámuel, akkor megismertem személyesen, és mondta, itt van a buszban egy csomó barátom, ismerésem, meg egy csomó Havattői nevű, és megmutattam a családi házat a buszból. Mondom, azt nem lehetett megmutatni, mert mellettünk egy mellékutcában, és azt mondja, akkor szép csembe, gyere, mutasd meg, hogy ne égjek le, hol laktak a nagyszülők. Hát így akkor megmutattam neki róla, ugye azt kell tudni, hogy a New York-i művész életnek egy oszlopos tagja volt, most már nem együtt élnek Yoko Onoval, és ilyen szita nyomatokat készít Havattői csipkiratom, amit most is felhasznál. És a Vásárhelyi Zenei Életnek, hogy miköze van, hát ott született Metz Albert. Metz Albert ugye elismert, Budapesten elismert hegedű művész volt, mikor Bernárdi visszahívta Marosvásárhelyre. Azért született Havattő, mert az édesapja készítette két napon keresztül a Havattői orgonát, és így véletlenül ott született, ezzel büszkélkedtünk vele, és ő volt, aki Vásárhelyt, az első Bonos négyest, megalapította a zenei életet, fellendítette, és a zenei, a művészeti iskolának volt sokáig az igazgatója. Na most már tényleg befejezem. Köszönöm szépen!